Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket! Jöjjön most öt olyan különleges ország, ahová ha elutazunk, tudjuk, hogy ezek az országok valamilyen módon valóban sajátos kultúrával büszkélkednek. Az egyik ilyen ország Barbados. Elhíresült beceneve Kis Anglia. Nem csoda, hiszen Barbados 3 évszázadon át brit gyarmat volt, és csupán 1966-ban vált függetlenné. A szigetállam és a helyiek magukon viselik a hajdani rabszolgasors nyomait, ennek ellenére Barbados, angol mintára, a térség legudvariasabb és legkulturáltabb országa lett, közben megőrizvén a baján őslakók hagyományait egyaránt. Kultúrájukban az afrikai, a brit, az ír, a skót és az indiai ősök örökségei keverednek. Meglepő, de a sok évtizednyi sanyarú sorstól függetlenül a lakosok vendégszeretete, humora és szoros érzelmi kapcsolatrendszere semmihez nem fogható. Az itt élőket nem látja a turista elégedetlenkedni, minden és mindenki békés és boldog. Az egymásnak való önzetlen segítségnyújtás a világ legtermészetesebb dolga számukra. Az angol pubok, a lóversenyek és a tisztaság keveredik a baján rumbárokkal, a balinész gasztronómiával és a máig fennmaradt cukornád ültetvényekkel. Ez a fajta keveredés egy igazán egzotikus légkör teremt a szigeten. Érdekesség, hogy az apró sziget több mint 365 templommal rendelkezik, a lakosság nagy része anglikán, de közel 100 féle felekezet képviselteti itt magát. Egyik kedvenc sportjuk az úttenisz, ami az eredeti sport helyi változata. Barbadoson törvény tiltja a katonaság öltözékéhez hasonló terepmintás ruhák vagy egyéb kiegészítők viselését. Ugyancsak különleges ország a nagy kedvencünk Kuba. Kuba egy újabb nagy színfoltja az egyedi kultúráknak. Sajnos számos negatív közhír kering a köztudatban, mint például a szegénység, a lehúzás, a koszos utcák és a nyomulós helyiek. Bár a szegénység igaz, ennek ellenére a kubai emberek mindig pozitívak, vidámak, barátságosak, segítőkészek, egyáltalán nem előítéletesek, szóval az életérzésük megmásíthatatlan. A helyi emberek rendkívül érdekes keverékei a különböző kultúráknak. Kubában élnek a spanyolok és afrikaiak leszármazottai egyaránt, de ők mindannyian kubainak vallják magukat, megkülönböztetés nélkül. Tradícióikban óriási szerepe van a művészetnek, szinte mindenki ír, fest, rajzol, táncol vagy zenél. Hagyományaiknak köszönhetjük a csacsacsát és a szalszát, de ne feledkezzünk meg a kubai rumról vagy a kubai kézzel készített szivarokról sem. Érdekesség, hogy itt különböző pénz nem van a turisták és a helyiek számára, emiatt megesik például, hogy egy taxis jobban keres, mint egy orvos. A kubai emberek az utcán élnek, bármikor és bárhol találkozhatunk vidáman éneklő, táncoló emberekkel. Itt az sem meglepő, ha a turistákat megszólítják az utcán vagy a helyi piacon meghívnak néhányunkat banánra. Nem azért, hogy lehúzzanak, hanem mert őket valóban érdekli, hogyan érezzük magunkat Kubában, és honnan jöttünk, csak úgy önzetlenül. Ugyancsak különleges kultúrával büszkélkedik Bali. Bali az Indonéz-szigetvilág gyönyörű és egyik legnépszerűbb tagja. Annak ellenére, hogy Indonézia a világ legnagyobb muszlim országa, Bali lakói, a balinézek, a hindu vallás hű követői. A balin élő emberek felettébb szorgalmasak, jóindulatúak, békések és hálásak. Ha a célunk önmagunk, a hit, a szeretet és a megbecsülés mélyebb megismerése, akkor Bali a tökéletes tanító erre. Kultúrájuk igazán különleges, hiszen a vallás és az élet számukra szinten minden területen összefonódik. Minden eseményhez szertartásokat vagy imádkozásokat kötnek, például a helyi idős rizstermesztők a mai napig minden munka kezdéskor és befejezéskor imádkoznak. Isteneik iránti erős tiszteletet jelzik a szigeten mindenfelé felfelbukkanó kosárkák is. A nők által készített rizzsel, pénzzel, virágokkal teli kosárkák egyfajta felajánlást jelentenek, amelyeket az isteneik számára ajándékként és minden nap egy rituáléval juttatnak el hozzájuk. A balinézek teljesen eltérő naptárrendszert használnak, mint mi, amit olyan matematikai rendszer alapján számítanak ki, ami leginkább passzol a rizs fejlődési szakaszához és a balinézek életritmusához. Nem meglepő, ha hasonló nevekkel találkozunk balin, hiszen csak néhány név létezik az első, másod, harmad vagy negyed szülöttek minden családban ugyanezt a nevet kapják. És ha még több gyerek születik, ebben az esetben ez a ciklus újra és újra megismétlődik. Általában becenevekkel különböztetik meg az embereket, hiszen a családnév sem igazán jellemző itt. Ugyancsak ma már világturisztikai központ Thaiföld. Thaiföld kultúrája és maga az ország is nagymértékben fejlődött és nyugatiasodott az utóbbi időben, azonban hagyományaik nagy részét a mai napig őrzik. Thaiföldön hosszú múltra tekint vissza a buddhizmus, ami számukra nem csak vallás, hanem egy életszemlélet valójában. A helyiek mélyen tisztelik és megtartják a buddhista szokásaikat, viszont a turisták tudatlanságával szemben rendkívül toleránsak. A legtöbb ázsiai országhoz képest Thaiföldön az emberek sokkal lazábbak, közvetlenebbek és sokkal kevésbé várják el a kultúrájukhoz való alkalmazkodást. Ettől függetlenül, ha Thaiföldre utazunk, tartsuk tiszteletbe szokásaikat és figyeljünk arra, hogy cselekedeteink ne legyenek sértőek. A táj emberek gondolkodás módját és viselkedésének rokon szenvességét nagy részben befolyásolja a buddhizmus. Az egyik legszimpatikusabb gesztus, amit turistaként tehetünk, hogy mosolygunk. Az itt élő emberek számára természetes, hogy mindig mosolyognak, még egy-egy feszültebb helyzetben sem jellemzőek a hangos szavak vagy a viták. Ezzel fejezik ki az élni és élni hagyni életszemléletüket. A helyiek kézfogás helyett úgynevezett vajval köszönnek, ami egyfajta illedelmes meghajlás összeillesztett tenyerükkel. Az országban minden testrésznek megvan a saját státusza. A fej a legszentebb és szó szerint érinthetetlen testrészük, a talp pedig a legpiszkosabb. Az öltözködést tekintve szintén mondhatni elnézik a turistáknak a lengébb öltözetet, de nem illő nagyon rövid szoknyát, nadrágot, vagy a felsőtestet alig takaró ruhákat hordani az utcán. Ezen felül régi hagyomány, hogy a beltérben nem hordanak cipőt, így egy házba való belépés előtt illik levenni és kint hagyni. Mára már turisták milliói özönlenek a Seychelles-szigetekre. A Seychelles-szigetek egy aprócska szigetcsoport az Indiai óceánban messze mindentől és mindenkitől. Gyönyörű fehér homokos partjai, kristálytiszta vizei és varázslatos természeti kincsei egyértelműen minden ideérkezőt elvarázsolnak. Amilyen színes maga az ország, olyan színes a kultúrája is. Igazi multikulturális szigetállamról beszélhetünk, hiszen afrikaiak, európaiak, indiaiak, perzsák, arabok, kínaiak és indiaiak betelepülése egyaránt hozzájárult a mai Seychellois kultúra kialakulásához. A brit fennhatóságról csupán néhány évtizede függetlenedett Seychelles-szigetek a fejlődő országok élén áll sok tekintetben. Az általuk használt egyedi Seychellois nyelv főként az angol, francia és kreol nyelvek keverékére hasonlít. A Seychellois emberek abszolút vendégszeretőek és barátságosak, emellett minden napjaikban megmutatkozik, hogy nem ítélkeznek egymás felett a különböző származású felmenőik miatt. Az itt élők legfőbb bevétele a turizmusból és a halászatból származik. A helyiek tisztában vannak azzal, hogy milyen kivételes természeti kincsekkel rendelkezik élőhelyük, így rendkívüli figyelmet fordítanak annak megőrzésére és védelmére. A Seychelles-szigetek lakói sokkal lassabb, kényelmesebb és lazább életet élnek, mint mi, európaiak. A szigetcsoport trópusi hangulata abszolút inspirálja az itt élő embereket a művészetekre, meghatározó része az életükre a zene, a ritmus és a tánc. Ezek ismerete mind nagyon fontos adaléka lehet annak, ha az adott országokba utazunk, onnan valóban maradandó élményekkel térhessünk haza úgy, hogy tiszteltük az ott lakók életét és életfilozófiáját.
Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Most pedig jöjjön egy kis gasztrotörténelem a legendás Gundelről. Az összeállítás egyébként olvasható a törimásképp.blogon is. A Gundel név több mint 100 éve fogalommá vált nem csak Budapesten, hanem szerte a nagyvilágban. De vajon hogyan épített ki ilyen lenyűgöző hírnevet ez a család? A család története úgy kezdődik, mint egy mese. A kis 13 éves Johann Gundel 1857-ben útnak indult egy bajorországi kisvárosból, mert nem bírt egy fedél alatt élni a mostohapjával. A kisfiú gyalogszerrel indult el Magyarországra, mert hallott arról, hogy egy távoli rokonának vendéglője van Pest-Budán. Johann vendéglős vagy pincér akart lenni. A távoli rokon befogadta a fiút, megbecsülte a pikolókért dolgozó Johann munkáját, sőt még pincériskolába is beíratta. A tehetséges ifjú több vendéglőben is dolgozott, kitanulta a pincérmesterséget, megtanult magyarul, franciául és olaszul. 25 éves korában megnősült és megtakarított pénzéből, hozományából megvásárolta a bécsi sörházat a Király utcában 1869-ben. Az ifjú Johann jó barátságot ápolt a bécsi zaherekkel, akik éttermükben a császárváros arisztokráciáját, az udvari hivatalnokokat látták vendégül. A két barát gyakran találkozott, valószínűleg a bécsi barát hatása mutatkozik meg abban, hogy az első Gundel vezette étterem nevezetes fogásává a bécsi tányérhús és a zsemlegombóccal tálalt pikáns szalontüdő vált. A bécsi tányérhús egyébként Ferenc József császár egyik nagy kedvence volt. Gundel fantáziáját azonban más tervek foglalkoztatták, és két év után átadta a bécsi sörházat a sógorának, ő pedig átvette Pest belvárosában a Virágbokor éttermet, és gyorsan fellendítette. A hely hamarosan Pest legelőkelőbb vendéglőjévé vált, ahol a tőzsde urai, a parlamenti képviselők ebédeltek, este pedig a művészvilág vacsorázott. Így aztán sokak számára rejtély volt, hogy miért adta fel a virágzó vállalkozását 35 éves korában. Ekkor Gundel már gazdag ember volt, bérházak tulajdonosa, sőt, egy kisebb szállodája is volt. Valójában arra várt, hogy felszabaduljon a város legelegánsabb hoteljének, az István főherceg szálloda éttermének a bérlete. Nyomban átvette, és a legelőkelőbb európai konyhák ízeivel kezdett versenyezni. Furcsa, de ezek után a Gundel házaspárnak szinte évente születtek gyerekei. 4 fiú és egy lány, akik közül a harmadik fiú, Károly vitte tovább a vendéglátós vonalat. Gundel János nevéhez fűződik a palócleves megalkotása. Mikszát rendszeres vendége volt, és egy alkalommal Gundel megkérdezte az írót, mivel lephetné meg a születésnapjára. Mikszát azt felelte azzal, ha olyan levest kreál, amiben a magyar konyha minden jó íze, zamata benne foglaltatik. Az új fogást palóclevesnek nevezték el. Gundel János mindegyik gyermekét próbának vetette alá. Megvizsgálta, hogy van-e kedvük, tehetségük a vendéglátó szakmához. A kis karcsira 6 éves korában adták rá először a pincérkabátot, és vizet, zsemlét, sós kiflit szolgált fel a vendégeknek. Olyan ügyesen csinálta, annyira élvezte ezt a szerepet, hogy látszott, az Isten is vendéglátósnak teremtette. A Gundel gyerekek azzal szórakoztak, hogy a konyhán új ételeket kreáltak. Károly itt is kitűnt a fantáziájával és ízlésével. Az itthoni kereskedelmi akadémia után Nyugat-Európa több országában is tanult, tökéletesítette a mesterségbeli tudását. A legnagyobb benyomást a zseniális César Ritz tette rá. Az ismerkedése a Lucerni Grand Hotel éttermében történt. Ritz arra törekedett, hogy úgy alakítsa ki az éttermet, hogy a vendég kellemesen, otthonosan érezze magát, miközben luxus veszi körül. A termek világítása is különleges volt. A fény rejtett lámpatestekből árad diszkréten. Ritz elmagyarázta Gundelnek, hogy a női szépségnek nem tesz jót a direkt fény, márpedig egy társaság jó hangulatát, a hölgyek szépsége és a jó hangulat határozza meg, ő pedig mindent elkövet ezért, hogy a nők szépnek és boldognak érezzék magukat. Amikor később Gundel berendezi az éttermét a Városligetben, ugyanennyire figyel majd ő is a hölgyek igényeire és az étterem berendezésének finom luxusára. Amikor a 27 esztendős Károly hazatért a tanulmány útjáról, apja rábízta az István főherceg éttermét és konyhájának irányítását. Az ifjú Gundel minden nap maga szerezte be a piacon az alapanyagokat. Egy ilyen hajnali bevásárlás során találkozott egy barátjával, aki éppen akkor vette át a Tátra Lomnici nagyszálló igazgatói tisztjét, és meghívta Gundelt, hogy legyen a helyettese. így aztán már hamarosan a Tátrában dolgozik, és itt ismerkedik meg Habsburg Albrecht főherceggel, akinek Gundel volt a bobogtatója. A szerelem is itt talál rá, Blaus-Utig Mária személyében. A házasságból 13 gyermekük születik. 1910-ben azonban a Gundel család hazaköltözik Budapestre, hogy Károly átvegye a Városligeti Van Petics étterem vezetését. Gundel az új étterem kialakításával az elegancia és a luxus legmagasabb színvonalát hozta el a magyar fővárosba. Kiváló szakembergárdát nevelt, pincéreit és szakácsait időnként Franciaországba küldte tanulni, és mindenkitől mindig a maximumot követelte. A Gundel konyha ötvözi a francia finomságot a magyar főzésmód ős eredeti ízeivel. Olyan kreációk születnek, mint a fogas rákpörköltel, vagy a balatoni fogas, amit fehér borban párolnak, majd hollandi mártással öntik le, végül erre kerül egy rákpörkölt. És persze ott van a híres Gundel palacsinta, ami mazsolával, cukrozott narancshéjjal, dióval van töltve, és tejszínes vaníliás csokoládé öntettel leborítva. Gundel Károly kora hajnaltól késő estig dolgozott. Továbbra is maga vásárolt a piacon, de hamarosan saját kertészetet tartottak fenn, saját borok kerültek az asztalokra. Gundel figyelt arra is, hogy kiváló zenével szórakoztassa a vendégeit. A szomszédos állatkertben lévő zenepavilonban ekkoriban rendszeresen tartottak koncerteket, opera előadásokat. Gundel a koncertek ideje alatt az állatkerti belső teremben szolgálta ki a vendégeket. Kitanított pincérei hangtalanul suhantak és szolgáltak fel, hogy ne zavarják a zenei élményt. Szép időben a kertben fúvó zenekar játszott, télen a belső teremben az ország egy-egy híres cigány zenekara húzta. Gundel Károly esténként asztalról asztalra járva üdvözölt minden vendéget. Páratlan memóriával volt képes feleleveníteni minden korábbi beszélgetést, a visszatérő vendégek egy-egy kívánságát. A világ sikert az 1939-es New York-i világkiállítás hozta el számára, ahol a magyar pavilonban Gundel étterme mutatta be a magyar konyhát. Károly fia, aki a New York-i éttermet vezette, már nem is tért vissza Magyarországra, mert elkezdődött a világháború. Gundel Károly azonban itthon maradt. Végigcsináltak a háborút, és meg kellett élnie azt is, hogy államosítás címén kiforgatták minden vagyonából, majd családjával együtt kitelepítették Budapestről. 1956. november végén halt meg. A Városligeti éttermet a szocialista időszakban az állam működtette, végül 1991-ben Láng György és Ronald S. Lauder indította újra. Aki mindenről bővebben szeretne tudni, az olvassa el Halász Zoltán, Láng György, Gundel 1894-1994 című